Ötödik előadáson vagyunk, a témája áthatások. Mik is ezek az áthatások? Amikor két szerkezet vagy objektumnak közös pontjai vannak, áthatásról beszélünk. Az áthatásban résztvevő felületek közös pontjainak összessége az áthatási vonal. Fölvázoltam egy épületet, amelynek van egy mellékszárnya, és látható, hogy ez a kis mellékszárny egy pirossal jelzett áthatási vonal mentén csatlakozik a fő épületszárnyhoz. Ez tehát az áthatás. Az építészeti rajzban, az építőmérnöki ábrázolásban igen komoly jelentősége van ennek, amikor tetőalaprajzokat készítünk, homlokzatokat készítünk, vagy egyéb szerkezeti rajzokat készítünk, ott különböző elemek csatlakoznak egymáshoz, és pontosan kell tudnunk, hogy hogyan. Tehát milyen áthatási vonal mentén csatlakoznak, hogy fog ez kinézni a különböző vetületeken, illetve az áthatásban résztvevő elemeknek sokszor a kiterített felületére is szükségünk van, vagyis valódi képükre. Hát ezzel fogunk ma foglalkozni. Lényegében ezt is, mint a korábbi síkmetszések témáját két részre fogjuk bontani, méghozzá síklapú testek áthatásáról beszélünk majd, illetve az előadás második felében pedig görbe vonalú testek áthatását fogjuk megszerkeszteni. Nem minthogyha a gyakorlatban ezek nagyon eltérnének egymástól, de a szerkesztés metodikája az igen komoly különbséget tesz közöttük. Példaként választottam egy toronytetőt, amely talán tanulságos lesz, és segít megértetni, hogyan is kell általában síklapú testek áthatását megszerkeszteni. Először tehát a síklapúakkal foglalkoznánk. Ez a toronytető körülbelül 10 méter magas, és az alaprajzi átmérője is körülbelül ekkora. Geometriailag egy alacsonyabb, 8 szög alaprajzú búlából és egy karcsú, magas négyzet alaprajzú búlából áll. Így származtatható. Egy azon síkról indul mind a két búla, tehát így szerkesztjük, és aztán valahol ez a magas karcsú búla áttöri, mint egy, az alacsony búlát. A kérdés az, hogy fog ez kinézni felülnézetben. Ez tehát az első leckénk. Természetesen szükségünk lesz előnézeti képre is, tehát egy homlokzati rajzra. És szükség lenne a felületek kiterített képére, tehát a síkok valódi nagyságára, tehát a valódi rajzára. Hát sok síkja van a tetőnek, én egyet itt önkényesen kiválasztottam, ehhez az élhez, az élhez hajló síknak a valódi képét szeretnénk megszerkeszteni. Hát el nem tudom képzelni, hogy fog ez kinézni. De hát talán az óra végére kiderül. Először is ajánlanék egy taktikát. Úgy, ahogy azt az előző alkalommal is tettük, a síkmetszéseknél, itt is lesz valami vezérfonál. Lényegében síklapú testek áthatásánál Az áthatási vonal, amit pirossal jelöltem, ez egy térbeli sokszög. Egy térbeli sokszög, amelynek, hogyha a csúcspontjait sikerülne valahogy megszerkesztenünk, akkor már nyert ügyünk lenne, hiszen ezeket a csúcspontokat megfelelő sorrendben egyenes szakaszokkal összekötve előáll az áthatási vonal. Tudjuk ábrázolni felülnézeti képen, előnézeti képen, és van esélyünk arra, hogy valamilyen módszerrel a valódi képeket is megszerkesszük. Vegyük észre, hogy ezek a csúcspontok nem mások, mint egyenes és sík döféspontjainak sorozata. Vagyis az egyik test élének a másik test síkjával alkotott döféspont. Valamint a másik test élének az egyik test síkjával alkotott döféspont. Ezek kölcsönösen adnak egy-egy döféspontot, és ezek szolgáltatják a térbeli sokszög csúcspontjait. No hát így fogunk eljárni. Lényegében visszavezettük egyenes és sík döféspontjának szerkesztésére, amiben már jártasak vagyunk. Hát itt is ezt az eljárást tanácsolom. Próbálják maguk is a füzetben követni, és szinte előttem már megkeresni a döféspontokat. Lényegében nem csinálunk mást, mint amit a síkmetszéseknél is, meg korábban, tehát ez a korábbiaknak mint egy szintézise. Keressük meg tehát, hogy ez a bizonyos négyzet alaprajzú, magas karcsú gúla, hogyan, hol, milyen áthatási vonal mentén döfi át a 8 szög alaprajzú alacsony gúlát. Evégből rendre türelmesen megkeresgéljük kölcsönösen az egyik gulaélnek a másik gulasíkkal alkotott döféspontjait. Hát kezdjük talán az alacsony gúla élének a magas gúla síkjával alkotott döféspontját. Keressék önök is! Hogy könnyebben tudjam magyarázni, megszámoztam, megjelöltem az egyes síkokhoz tartozó csúcspontokat. Tehát kezdjük először az AM, tehát az alacsony gúla, AM élének a magas gúla 1-2K síkjával alkotott döféspontjának megkeresésére. Hát azt látom, hogy itt az első vetületen ezt nem lehet megtalálni, nem találok semmilyen megoldást, viszont hogyha fölpillantok a második képre, azt látom, hogy az ABM, tehát az alacsony gúlának ez a síkja, amit mutatok, ez vetítősík. Ugyanúgy vetítősík a magas gúlának, ez az 1-2K síkja is. Tehát egyetlen él mentén itt találkozik az egyik sík a másik síkkal, vagyis az A, M él, itt kell, hogy átdöfje az 1, 2, K síkot. Tehát a második kép elárulja, hogy hol döfi az egyik gula él, a másik gula síkot. Ha viszont a második vetületen megvan már a döféspont, akkor ezt a megfelelő élre levetítve megvan a felülnézeti képen is. Na, tegyük meg. Levetítettem tehát, de tekintettel arra, hogy az A, M él, és a B, M élek fedésben vannak, tehát takarják egymást, ugyanaz a második vetületük, éppen ezért mindkét döféspontot tudom jelölni. A két döféspont között már össze is kötöttem egyenes szakasszal, ami tulajdonképpen nem más, mint a két síknak a közös meccés vonala. Hát mondhatjuk, hogy kettő új javunkra, de haladjunk tovább. Keressük most meg, hogy a magas gulának ez az 1K éle, hol döfi át az alacsony gulának ezt a síkját, amit még nem neveztem el, de majd ennek is adunk valami nevet, legyen ez C. Tehát még egyszer, az alacsony gúlának az A, C, M síkját, hol döfi át a magas gúla 1, K éle. A második képen ezek így festenek, itt az alacsony gúla síkja, és kérdés, hogy a magas gúlának ez az éle, hol döfi át. Hát sajnos, hiába tekintek a második vetületre is, ott sem látok semmi fogódzót. Ez egy általános helyzetű sík, tehát a gúlának, az alacsony gúlának ez a síkja, ez nem vetítő sík, ez egy általános, abszolút mezei sík, és itt bizony nehéz megtalálni a döféspontot. Tanultunk rá annak idején egy módszert, de talán egy kicsit egyszerűbb lenne akkor a helyzetünk, ha megpróbálnánk visszavezetni ezt a problémát is erre az előzőre. Hogyan lehet? Tudnak rá javaslatot adni? Hogyan lehetne tehát visszavezetni ezt az általános helyzetű sík problémát az előző vetítő sík helyzetre? Céltranszformációval, persze, világos. Vagyis ez azt jelenti, hogy olyan új képet kellene készíteni erről a síkról és a hozzáhajló élről, ahol a sík maga élben látszik, tehát vetítő helyzetű. Azt viszont akkor fogjuk megkapni, ha valamely viszintes egyenesére, fő egyenesére, például erre az E egyenesre, merőlegesen veszünk föl egy új képsíkot, és arra transformáljuk ezt a síkot. A síkot és a hozzáhajló élt. Na, próbálják megtenni. Én is teszem. Nekem így sikerült. Ez azt jelenti, hogy az E viszintes helyzetű élre, tehát fővonal helyzetű élre merőlegesen vettem föl az új képsíkot. Ha a síknak erre az egyenesére merőlegesen veszem föl, akkor a sík tartozik egyetlen élbe, tehát vetítő helyzetű betranszformálódni. Ez meg is történt, így fest a sík élben. Itt a csúcspontja, itt vannak az alap helyzeten lévő csúcspontjai. Ugyanakkor viszont ábrázoltam a magas gúlának az élét is, az 1K élt, és látszik, amit szerettünk volna látni, tehát, hogy ez az él, a síkban, az élben látszó síkot, ebben a pontban döfi át. Ha viszont a negyedik vetületen nekem a döféspont már rendelkezésre áll, visszavetítem az első képre, az első kép megfelelő helyére, tehát az 1K élre, és már is rendelkezésre áll a döféspont első vetülete. No, keressük akkor meg. Itt megtaláltam ezt a döféspontot. Most tekintettel arra, hogy szimmetrikus az alakzat, sőt, többszörösen szimmetrikus, a többi élnek és síknak a döféspontja könnyen megszerkezhető mechanikus eszközökkel, ezeket szépen át lehet vetíteni, tehát nincs más dolgunk, mint körző segítségével a különböző élekre ezt a döféspont sort fölvezetni. A felülnézeti képen tehát megkerestem az összes döféspontot. A láthatóságot aszerint húztam ki, hogy ugye felülről vetítjük az egész rendszert, tehát ami följe van, az látszik és az takarja az alatta lévő dolgokat, bár itt különösebb takarásról nincsen szó, hiszen a metszés vonal, az áthatási vonal, az két jól látható részre vágja az ábránkat. Fölül tehát a magas gúlának a része látszik, alul pedig az alacsony gúla. Ez tehát a felülnézeti kép. Most nézzük meg, hogy mindez az előnézeti rajzon hogy jelentkezik. Az előnézeti rajznál könnyű lesz a dolgunk, hiszen ha már egyszer a felülnézeti képen megvannak a döféspontok, ez könnyen felvetíthető. Na tegyük meg! Hogy kicsit szemléletesebb legyen, az egyik síkját bevonalkáztam. Látszik tehát, hogy a felülnézeti képen megtalált döféspontokat egyszerűen a megfelelő gúla érre fölvezettem, és egyenes szakaszokkal kötöttem össze. Hátra van még az utolsó feladatunk, valódi képet kell szerkeszteni az E gúla élhez hajló tetősíkról. Természetesen ez a kép, amit itt a felülnézeti rajzon látunk, ez nem valódi. Ez egy torzult, kicsinyített képe a valóságnak. Mi szeretnénk ezt megrajzolni teljes életnagyságában, tekintettel arra, hogy mondjuk ez egy drága vörös rézlemez fedéssel készül, ennek pontosan kell tudni a területét, a szabás mintáját, tehát elő kell állítanunk. Ahhoz, hogy ezt valódi képében lássuk, a már korábban megismert leforgatással első képsíkkal párhuzamos helyzetbe kell hozni. Tehát, hogyha az első képsíkban fekszik, vagy azzal párhuzamos egy sík, tehát fősík helyzetű, akkor valódi képét látjuk. Tehát úgy, ahogy azt már a fedélidomoknál megismertük, az E élre, mint forgástengelyre elfordítjuk, tehát a mentén leforgatjuk ezt a síkot az első képsíkba. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, kell hozzá majd a negyedik vetület, ami már rendelkezésre áll, csak ki kell egy kicsit egészíteni, és meg fogom jelölni számokkal ezeket a csúcspontokat, hogy követni lehessen a leforgatás módját. Az nyilvánvaló, hogyha az E tengely körül ezt a síkot, ezt az M formájú síkot leforgatjuk, akkor a 3, 4, illetve 5 pontok a tengelyre merőleges sík mentén egy körívben fordulnak el. Tehát a 3-as pont, leírva ezt a körívet, valahol itt, ezen a merőleges rendezőn fog elhelyezkedni. A 4-es valahol itt, az 5-ös itt. Igen, de milyen távol kerülnek a forgástengelytől? Hát az a, itt több megoldás is lehetséges. Emlékezzenek vissza a második előadásunkon, szóltunk arról, hogyha egy szakasznak a valódi képét, a valódi hosszát szeretnénk megtudni, akkor egy derékszögű háromszög segítségével meg lehet azt tenni, meg lehet tudni, mert annak az átfogója megadja, ha befogóként az első vetületen mért távolságot beadjuk, illetve a hozzátartozó második képen mérhető magasság különbséget vesszük alapul. Tehát az így megszerkesztett derékszögű háromszög átfogója megadja a valódi képet. De most nem ezt ajánlanám, hiszen mi már szerkesztettünk erről a síkról egy negyedik vetületet, ahol élben látszik. Ezen a negyedik vetületen kijelöltem a 4-es pontnak a helyét, ő az, csak még nem írtam ide. Ez tehát a 4-es pontnak a negyedik vetülete. A 3 és 5 pontok itt fedésben látszanak, ez tehát az a sík. Nos, hogyha ezt a negyedik képen is leforgatjuk, tehát a síkot a pontokkal együtt, azokat visszavetítve az első képre, megtudjuk a távolságokat. megrajzoltam tehát a leforgatott képet, kijelöltem a leforgatott pontokat, ezzel tehát a harmadik feladatunkat is teljesítettük. Hát kérem szépen, én most azt javaslom, hogy tartsunk egy csepp szünetet, és akkor az előadás második részében megnéznénk a forgásfelületek áthatását. Ezt T-vel jelöltem, és a második vetületen így a T távolságra tudtam kijelölni halvány kékkel rajzolt alkotókat, alkotópárt. Ahogy láttuk itt is a bevezetőben, a közös fősík az egyik formát is, a másik formát is egy-egy meccés vonalban meccette át, és ahol a két meccés vonalnak közös pontja volt, ott adódott az áthatási vonal, aképpen itt is a nagy hengernek a két alkotója, a kis henger két alkotója, itt közös pontban találkoznak, tehát ez a két henger áthatási vonalának egy-egy pontját adja. Egy ilyen fősík segítségével két pontot, két áthatási pontot találtam, további fősíkok, további pontpárokat eredményeznek. Önök csak csináljanak még többet is, én takarékoskodok egy picit az idővel, úgyhogy már ennek a néhány pontnak alapján berajzolom az áthatási vonalat. A második képen így néz ki tehát. Az első képen hogy fest ez a vonal? Hát az nagyon unalmas, hiszen az a nagy hengernek a palástján van, ezen a szakaszon. Ez egy megszakítás nélküli görbe vonal, amit, ahogy mondtam, pontok segítségével tudunk ábrázolni. Ezzel gyakorlatilag az előnézeti képet elkészítettük. A nagy hengernek a végeit nem zártam le, azok futnak tovább, csak szimbolikusan metszettem el őket, azonban a ferde kis hengernek határozott vége van, az ott le van szabva egyenesre, tengelyére merőleges síkkal. Most nézzük meg akkor, hogy a felülnézeti képe hogy néz ki ennek a csőpárosnak. A nagy henger az már lényegében készen is van, hát az egy nagy átmérőjű kör, semmi más. A kis hengernek két első kontúralkotója látszik, és itt a végén ennek a cső végnek a vetülete. A kis csövet keresztmetszetében elvágva, ott egy kör keresztmetszetet kapunk, ugye egy kör metszetet. Igen ám, de ez ferdén helyezkedik el a síkhoz viszonyítva, tehát függőleges vetületében ez ellipszissé fajul. Tehát az, ami valóságban kör volt, az itt a felülnézeti képen egy ellipszis lesz. Ennek az ellipszisnek próbáljuk megszerkeszteni a képét. A már ismert módszerrel is, meg majd mutatok egy másikat is. Önök szerkesszék a már megismert módszerrel, tehát pontokat tudunk kijelölni a második vetületen, és ezeket ábrázolni a felülnézetbe. Én pedig mutatok egy sík geometriai szerkesztési módot. Tehát az ismert módon túl, itt most megmutatok egy síkgeometriai szerkesztési módszert. Ennek a lényege a következő. Ha ismerem az ellipszis nagy és kis tengelyét, akkor mindkettőhöz egy-egy kört rajzolok. Ezért ezt kétkörös módszernek is szokták nevezni. Márpedig ismerem a nagy és kis tengelyt, hiszen a nagy tengely az a felülnézetben, torzulásmentesen látszik, tehát ő az. A kis tengelyt pedig a torzulás mértéke határozza meg. Itt a felülnézeti képről le lehet vetíteni, hiszen ez az alsó kontúralkotó, itt a vége, ezt ide vetítettem le, ez pedig a felső kontúralkotó, itt a vége, ide vetítettem le. Ez tehát a kis tengelyt adja, ez a nagy tengely. Mindkét tengelyre, ahogy említettem, egy-egy kör szerkeztek, majd segéd egyenessel a középpontból kiindulva átmetszem mind a két kör. A nagy körből viszintest rajzolva, a kis körből függőleges rajzolva, ezek kimetszenek egy pontot, ez ellipszis pont. Néhány ilyen segédegyenest fölvéve meg tudom rajzolni az ellipszis képét. No, még egyet megrajzolok. Na, fiatalok, mit tetszenek üldözni? Csak valami vadállat megtámadta önöket? Hát valahogy így néz ki. Most már a felülnézeti képet is véglegesíteni tudjuk, a láthatóságot kihúzzuk, és ezzel a második leckénket is megoldottuk. Igen. No hát kérem szépen, erre azért nem biztos, hogy megfelelő osztályzatot kapnánk. Így megcsináljuk a harmadik feladatot is, amely a kis átmérőjű csővezetéknek a kiterített képét kéri tőlünk. Tehát ennek a szakasznak a hálóját, a kiterített szabás mintáját kellene megszerkesztenünk. Hát erre a következő javaslatom lenne, itt fönt a legfelső második kontúr alkotója mentén fölvágnánk ezt a csőcsonkot, és mintegy kifeszítenénk, síkba kilapítanánk. Ha ezt fönt elvágjuk az alkotó mentén, milyen hosszú szakasza lesz ennek a palásnak, hengerpalásnak? Milyen hosszú lesz a hengerpalásja? Tudna valaki nekem segíteni ebben? Tehát még egyszer. Itt a felső alkotó mentén fölmetszem, és ezt a henger felületet kiterítem, szétfeszítem, kihúzom. Milyen hosszú lesz akkor ennek a palása? Hát világos, olyan hosszú lesz, mint amilyen a hozzátartozó kör kerülete. Ugye? Tehát ennek a körnek a kerülete. Azt javaslom, hogy ezt rögtön szerkesszük föl egy egyenesre. A körkerületét szerkesztési módszerrel is meg lehet határozni, de nem tartom érdemesnek itt. Egyszerűbb ezt gyorsan kiszámítani, és akkor a megfelelő léptékbe fölrajzolni a papírunkra. Ha elmetszettem a felső kontúralkotó mentén, akkor itt mindjárt látom annak a hosszát, és le is tudom mérni. A két vége tehát, ahol fölmetszettem, itt és itt jelentkezik, oda föl tudom mérni az alkotónak a hosszát. Az alkotót egyes számmal jelöltem, és itt a kiterített palásnak a két végén ezt jelöltem is. Igen ám, de milyen lesz az úgynevezett szabás mintája, hogy fog ez kinézni? Egyenesek határolják, vagy görbe vonal? Ha igen, akkor hogy szerkeztem meg? Hát elmondható, de a rajzból látszik is, hogy ez egy görbevonal lesz, amelyet szintén pontjainak megszerkesztésével tudunk előállítani. Ahhoz, hogy pontokat kapjunk, ehhez az alkotó hosszakat kell megfelelően fölmérni. Ezt úgy gondoltam, hogy a kört egyenlő ívszakaszokra osztom be, Minél több felosztást teszek, minél több egyenlő ívszakaszra osztom fel, nyilván annál pontosabb eredményt fogok kapni, és az egyes beosztásokhoz tartozó alkotó hosszakat lemérem, és azokat felszerkeztem a kiterített képre. Hát most tetszenek látni, a félkör én beosztottam 4 egyenlő ívszakaszra. Ezt a képen, a kiterített képen is meg tudom tenni. A kört egyenlő ívszakaszokra osztottam, akkor a kiterített palástját is egyenlő szakaszokra osztom fel. A félkört most 4 egyenlő szakaszra osztottam fel, miképpen itt az íveket is. Az egyes ívszakaszok végét számmal jelöltem, az első az egyes, az utolsó, illetve itt alul az alsó kontúralkotó kapta az 5-ös jelzést. A kérdés most már az, hogy például a 2-es ívszakaszhoz tartozó alkotó hossz milyen hosszú lesz, tehát mekkora lesz, ezt a második vetületről le tudom mérni. Tetszik látni? A második osztóponthoz tartozó alkotóhoz lemértem, és átrajzoltam a kiterített rajzra, tehát itt látszik az alkotó hossza, a 2-eshez tartozó. Ugyanezt megteszem a 3-assal, a 4-essel és az 5-össel. Fölmértem tehát az egyes osztópontokra a megfelelő alkotó hosszakat, és így kirajzoltam a palásnak a kiterített képét. Pontosabban csak a felét, mert a szimmetria miatt a másik fele pontosan ugyanúgy fog kinézni. Így tehát elő lehet állítani egyszerű szerkesztő módszerekkel valamely alakzatnak a kiterített képét. Hát kérem szépen, lassan az időnk végére járunk. Ismétlésként el tudjuk mondani azt, hogyha zárt helyben síklaputest áthatását kapjuk feladatgyanánt, vagy az életben, akkor próbáljuk meg mindig az egyik síklaputest élének a másik test síkjával alkotott döféspontjait rendre és kölcsönösen megkeresni, majd ezeket egyenes szakasszal összekötni, így hozzájutunk az áthatási vonalhoz, azonban figyeljünk még a láthatóságra, mely szakasza látszik ennek az áthatási vonalnak, mely nem. Ha pedig forgásfelületet kapunk, itt arra hívnám fel a figyelmet, tapasztalatokból okulva, hogy általában ismerik a hallgatók ezt az eljárást, a szeletelő eljárást, csak nem jól választják meg a szeletelő síkokat, tehát a fő síkokat. Itt alkalmas síkokat kell találni, olyan síkokat, amelyek egyszerű metszés vonalhoz vezetnek, tehát körhöz, egyenes alkotókhoz, stb., hogy annak tényleges pontjait, párjait meg tudják szerkeszteni. Hát kérem szépen, köszönöm a türelmüket, további jó mulatást, viszontlátásra!